Sok-sok szeretettel köszöntelek, kedves mindannyiótokat. Az elsőbséget megint a gyermekek élvezik. Gyerekek, tudjátok, már elmondtam többször, hogy minden alkalommal, amikor nektek kell szólnom, akkor ez meglehetősen nagy megpróbáltatást jelent számomra, mert lenne mit mondanom, csak nem biztos, hogy úgy tudom elmondani, hogy ti azt be tudjátok fogadni. És így a mai alkalommal is egy elféle nehézséggel küzdök. Gondoltam, hogy a Bibliából valami olyan történetet próbálok kiemelni, ami talán számotokra is könnyebben megragadható. És hogy lapozgattam a Bibliát, találtam egy olyan helyet, ahol a Biblia egy mesét mond el. És pedig egy olyan érdekes mesét, aminek a mondani valója, remélem, hogy a felnőtteknek is majd valamiféle támaszt, eligazítást nyújt. Tudjátok, amikor katonák voltunk, akkor ha két katona együtt ment, azonos rendfokozattal az egyiknek főnöknek kellett lennie. Olyan nincs, hogy két ember csak úgy megy egymás mellett, valamelyiknek a felelősséget hordoznia kell. Elfigyeltem a fiamat, amikor kicsi volt, lement a játszótérre, és hát próbálta nagyobb gyerekeknek elmondani, hogy mit csináljanak. Tehát ő már szeretett volna főnök lenni. Messze ütött tőlem, nem tudom, kire hasonlít. Na, a másik, amit ehhez szeretnék mondani, hogy amikor ti is így csapatba verődtök, vagy együtt vagytok, akár óvodában, akár iskolában, akkor vannak vezéregyéniségek, vannak hangadók, akik majd megmondják, hogy a többiek mit csináljanak. Ezt vagy elfogadjátok, vagy nem, ebben után egy kicsit viszá is kerekedhet. Van egy ilyen mondás, ezt lehet, hogy nem hallottátok még, hogy a Baromfi udvarban ki kell alakuljon a csípésrend. A csípésrend azt jelenti, hogy van olyan, aki mindenkit megcsíp, és van, akit senki nem csíphet meg. Van, akit sokan megcsípnek, és ő is sokakat megcsíp. Tehát feláll egy bizonyos rangsor. Na, az a bizonyos mese, ami a Bibliában van, pontosabban egy példatörténet arról szól, hogy a fák királyt választanak. Látjátok, hogy a fák között is van egy ilyen rangsoros elrendeződés. Mit gondoltok, hogy ki volt esélyes a király titulusra? Mondhatnátok, hogy a cédrus. Biztos apukával, amikor anyukával beszélgettetek, akkor előkerült nem egyszer, hogy vannak ezen a földön hihetetlenül nagy fák. Akár 100 méteres magasságot is meghaladó fák. Egy lakótelepi ház az 30 méter, ennek a háromszorosa például a mamut fenyők erdejében található fa, és 33 méter a kerülete, 11 méter az átmérője. Biztos, hogy ő az esélyes a király titulusra. Érdekes, hogy amikor a Bibliában a király választásra sor került, akkor a cédrust leszavazták. Meg ő se vállalta. Tehát a cédrus itt, ami európai kereteink között az egyik legfenségesebb fa. Mi gondoltok, hogy ki lett a király? A galaganyabokból. És ebből azért azt a következtetést le lehetne vonni, hogy amikor mondjuk gyerekek között valaki esetleg az elsőbségre igényt tartana, milyen szempontok alapján lehetne valakit kiválasztani magatok között. Azt mondja a Biblia, amikor Izrael népe királyt akart választani, ne nézd a külsejét. Nem a külső értékek, a magasság, az erő, az eféle tényezők azok, amelyek igazán számottevőek, hanem azt kellene nézni, ami a szívben van, mert az Isten is ezt nézi. Egy ember értéke tehát nem azon múlik, hogy hogy néz ki kívülről, milyen magas, milyen erős, meg hogy mennyire igényeli magának a vezető szerepet, a csípés rendben mondjuk az első helyet, hogy ő mindenkit megcsíphet, őt meg senki ne csípje meg, hanem ami a szívben van. Ezt az egy dolgot jegyezzétek meg, az a legfontosabb, és az ember értékét az adja meg, ami a szívben van. Hogyan gondolkodik, hogyan viselkedik a szüleivel, hogyan viselkedik a társaival, mennyire tudja szeretni a másikat, mennyire tud segíteni a másikon, azt teszi igazán értékessé a gyereket is, titeket is. Testvérem, minden egyes prédikáció voltaképpen egy önleleplező vallomás is bizonyos értelemben véve, Mert az ember nem adhat más, csak azt, ami a szívében van, amiről gondolkodik. Azt is tudjuk a Biblia alapján, hogy minden könyv a szívében gondolkodik. Tehát amikor én itt bizonyos dolgokat megfogalmazok előttetek, ez valamelyest képet ad rólam. Igyekszem rejtőzködni, nem mindig sikerül. És most is voltak éppen egy olyan gondolatot szeretnék érinteni, aminek eredményeképpen remélem, hogy nem fogtok oda menni a Végjózsihoz, hogy vajon mi van velem, depressziós vagyok-e vagy sem. Már egy-két közvetlen jó szó talán kéne hozzám szólni, mert biztos van valami bajom. Szóval nagyon örülnék, ha ide jönnétek, de nem ezért. Na, elmondanám, ez, amit most elétek tárok, ez egy régóta vajúdó, érlelődő gondolatmenet folytatása. Mint a minden egyes prédikáció egy-egy folytatásos képregény lenne, ez most az újabb rész. A Római Levél 13. fejezetének 8. versét idézném, de ezt is csak azért, hogy legyen kiinduló pont, mert ennek vannak előzményei, és remélem, hogy lesznek következményei. Tehát a Római Levél 13. fejezetének 8. verse így hangzik: senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti a fele barátját, a törvényt betöltötte. Lehetne ezt az ígét úgy ketté választani, és lehetne arról beszélni, hogy ne vállalj fel adósságot. Tehát a mostani nehéz gazdasági körülmények kérdéskörét is lehetne érinteni ezzel, mert aki adósságot vállal fel, kölcsönt vesz fel, az rosszul jár, főleg ha valuta alapú. Nem erről van szó. Én inkább az érem második részére, másik oldalra tenném a hangsúlyt, hogy tartozzál. Amúgy anyagi szempontból senkinek, viszont azzal még inkább, hogy a másikat szeressed. Tudjátok, hogy a Bibliában, és erről már volt szó, a bűnök kérdésének a megítélése is egy bizonyos fejlődési folyamatot jelent. Én magam is onnan indultam, hogy a bűn a cselekedet, aztán később megtudtam, hogy a szívben követjük el a bűnt. És itt most már voltak éppen ott tartunk az adósság problémájánál, hogy ha én haragszom, akkor nem csak, hogy nem rovom le a másik iránti adósságomat, hanem növelem. És hogyha én megengedem az én belső lényemben, hogy egy másik ellen irányuló érzelem, negatív előjelű érzelem kezdjen kibontakozni, kifejlődni, eluralkodni rajtam, ezzel konkrét károkozást is elkövetek. Amikor azt mondja a Biblia, hogy ne ölj, akkor mindig jelképesen értjük. Szeretnék két példát elmondani, hogy mennyire nem jelképes, hogy mennyire tudunk ölni. Ne botránkozzatok meg a példán, remélem kifejező, de hát talán nem ide való. Tudjátok, hogy én magam sem tudom már, hogy mikor beszélek az ígéről, és mikor valami életmód tanácsadóként nyilvánulok meg. Nos, ez ebből a környezetből való ez a példa. Egy Rák ellen című könyvben olvastam én magam is, egy Severan Schreiber nevű valaki, a könyv szerzője, aki maga orvos lévén, hát bizony súlyosan megbetegedett, agydaganatot diagnosztizáltak nála, kigyógyult belőle, és az egész életét arra szentelte, hogy próbáljon az embereknek segíteni, kilábalni sok-sok betegségből, és ő maga jött rá, hogy a betegségek döntő többsége, legalább 80%-a pszichés eredetű. És a kísérlet pedig a következő. Egerek két csoportjáról van szó, azonos egyetszámmal vesznek részt az egyik csoportban és a másikban. Minden egyes egyedet mindkét csoportban megbetegítenek rákkal. Az egyik csoport, mondjuk az alapcsoport, kap ételt, megfelelő mennyiségűt, megfelelő tápanyagtartalmut, rendesen tisztán tartják a ketrecüket, és van a másik csoport, aki mindezt megkapja, és még cirogatást, még kedveskedést, egy kis dédelgetést, az előbbi csoport minden egyes egyede elpusztul, a másik csoport minden egyes egyede meggyógyul. Próbálom leegyszerűsíteni. Tehát az érzelmi környezet, a kedvesség, a gyámolítás, a bátorítás, a törődés, mint olyan, gyógyító hatású. Ha azt mondjuk, hogy senkinek semmivel ne tartozzunk, hanem csak az, hogy egymást szeressük, akkor én bennem felvetődött az a gondolat, hogy vajon öltünk-e már, amikor nem szerettünk. Vagy amikor cudar módon viselkedtünk, vagy botránkoztattunk. Ezek mind-mind valahol a másikban kárt hoztak létre. És még ilyen messze menő gondolatokat is megfogalmaztam magamnak, mennyire egészségesek lennénk a szó fizikai értelmében, hogy ha itt a gyülekezetben, vagy ahol élünk, ahol megfordulunk, a belőlünk áradó befolyás, az élet illata lenne. A szó valóságos, most már az eddigiek hátterén fizikai értelemben véve is. És mennyire okozunk kárt, és akár járlunk hozzá bárkinek a fizikai megbetegedésével, megbetegedéséhez azzal, hogy nem teremtjük meg számára azt az ideális lelki és érzelmi környezetet, amiben kigyógyulhatna akár súlyos betegségekből. Azt mondja a Biblia, azért van köztetek sok beteg és alusznak sokan. Mert hogy ezt a dolgot valahogy nem értettük. Van egy másik példa. A másik példa így hangzik, hogy valahol Távol-Keleten, az egyik könyvünkben, nemrégen megjelent könyvünkben szerepel a példa, Távol-Keleten megszületett egy kisgyerek. Olyan csökevényes aggyal, hogy nem hallott, nem látott és nem volt képes a mozgásra. Bár megtehette volna, az anyja nem tette elfekvőbe, nem tette szeretett otthonba, hogy ott egy darab faként feküdjön egész nap az ágyban, hanem annak ellenére, hogy süket volt, nagyon szép, dallamos, klasszikus zenét hallgattak együtt, dédelgette, cirogatta, napi rendszerességgel többször is a keblére vette, szóval éreztette az anyai szeretet melegét. Néhány hónap elteltével ez a gyerek, annak ellenére, hogy az agyából hiányoztak komoly részek, a mozgásközpont és egyebek, elkezdett mászni. És megalapították, hogy ebben a pozitív érzelmi környezetben bizonyos csillagalakú támasztó sejtek idegnövekedési faktorokat hoztak működésbe, és elindultak bizonyos fejlődések idegpályák mentén. Szóval ez a fiziológiai háttér, hogy mi minden történhet akkor, ha szeretjük egymást. Adósak vagyunk. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. Milyen környezetet teremt a szeretet? És amikor arról beszélünk, hogy a bűntől való szabadulás a szeretet erejével történik, akkor ez nem lelki síkon mozog csupán, hanem nem tudjuk, hogy milyen távlatok és lehetőségek húzódnak meg ennek hátterében. Nem hittem volna, amikor ezt a bizonyos könyvet elolvastam, ezt a Gondolkodás elvesztett művészete címűt, hogy ennek ilyen jelentősége van. Én azt hittem, hogy ez egy rendes, komoly kutató, megírta a Döntő Bizonyíték című könyvet, egyik legalaposabb ilyen jellegű munka, átlagembernek szánt munka. Az a könyv is sokat jelentett nekem, amikor a homloklebenyről szóló fejezetet olvastam, hogy az életmódunkkal, a lelki érzékenységünk hogyan befolyásolható, hogy a döntéseink, az akaratunk mennyire életképes akkor, hogyha az egészségnek megfelelő életmódot folytatunk, és mennyire nem működik, amikor nem. Szóval ez volt a kezdeti lépés. Aztán megjelent ennek a szerzőnek a könyve, a Kivezető út a depresszióból címmel. Hát jó, ez egy népbetegség, az emberek 70%-a depressziós. Az orvosok azt mondják, hogy minden hozzájuk kerülő ember, minden 10-ből minden 7. ember voltak éppen depressziós is. Tehát gondoltam, hogy ez majd egy bestseller lesz. Nem kellett senkinek, mert ugye senki nem vesz a kezébe egy olyan könyvet, amin a másik is látja a címet, hogy depresszió. Hát ez bizony, depressziós, akkor egy kicsit távolabb ülünk, mert hát nem átlag ember, átlag emberek vagyunk, mindannyian megterheltek vagyunk különböző lelki bajokkal, de hogyha egy olyan környezetet biztosítanánk magunknak, akkor a mi berkeinkben az ilyen jellegű megbetegedésekből jóval kevesebb lenne. Hogyan gyógyít az Isten? Van egy ilyen ige a római levél 5. fejezetének 20. versében, hogy ha a bűn megsokasodik, akkor a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Mit lehetne ebből tanúságként levonni? Szeretetlen közegben vagy? Rossz természetű emberek befolyása vesz körül? Fordulj az Istenhez, aki nagyon is tudatában van azzal, hogy te milyen helyzeti hátránnyal éled az életedet, és a kegyelem majd sokkal inkább bővölködik, mert neked erre van szükséged. Hogy jobban gyógyulj. Hogy a helyzeti hátrány ellenére is gyógyuljál. Voltaképpen az egész Biblia arra tanít bennünket, az Isten elkötelező szeretete arra képesít, hogy figyeljek oda a másikra. Forduljak el magamtól, mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának, tehát hogyha én megfeledkezek magamról, és egy gesztussal, egy egyszerű szemvillanással a másik tudomására hozom azt, hogy örülök, hogy itt van, hogy fontos nekem, jó, hogy együtt vagyunk, jó, hogy valamit együtt csinálunk. Már biztos mondtam nektek, hogy az újszövetségi szentírást, ha végiglapozzuk, akkor méretetlen mennyiség olyan ígét találunk, amiben ez a szűn előtag, az együtt kifejezés meg jelen van. Mert ha én együtt csinálok valakivel valamit, az már feldob engem. Társam van, nem vagyok egyedül. Egy közösségre teremtett lény halálát okozza, ha magára hagyják. Viszont a közösség, az empátiával teli közösség gyógyít, azt a benső jóleső érzést nyújtja, hogy én tartozok valahová, és ez önmagában is egy olyan pszichés hátteret és környezetet teremt, amiben az ember gyógyul. Figyeljetek erre az igére. Hogyan gyógyít az Isten? A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Nem etikai kérdés csupán. Nem arra kötelez az Isten, hogy legyek normális, jó és emberhez méltó, hanem ennek a gyógyító befolyását is látnunk kell. A valóságos, fizikai és fiziológiai értelemben vett gyógyítás is kiolvasható ezekből az ígékből. Aztán a római levél 14. fejezet 7. verse arról szól, hogy közülünk senki sem él önmagának, az előbb erre már hivatkoztam, és Selye szavaival szeretném megtoldani, aki azt írja az Életünk és a Stressz című könyvében, érdekes, hogy nem csak a jelenséget fedezte fel a stresszt, mint olyat, hanem a gyógyulás mikéntjét is, amikor arról beszél, hogy az önzés közösséget rontó, és ha úgy tetszik, akkor halált eredményező, stresszt kiváltó befolyás, és az élet alapja pedig maga az önzetlenség. Az önzetlenség pedig azt jelenti, hogy én nem foglalkozom magammal, hanem a másik fontos számomra. A másik. És ha valaki érzi, hogy ő fontos, akkor gyógyul. Akkor betegségből is gyógyul. És az imádság is ebben a vonatkozásban és ebben az értelemben felértékelődik, nem? Mert az imádsága, mit tudtatok kifejezésre, az egymásért mondott imádsággal. Azt, hogy én aggódom a másikért, hogy a szívemen viselem a sorsát. Nekem fontos, hogy meggyógyuljon. Szeretném, ha meggyógyulna. És ezzel olyan erkölcsi támasztékot és olyan befolyást árasztok, amiből a szervezetünk, a mi testünk, a maga különleges, sajátos tulajdonságai révén erőt, gyógyító befolyás kölcsönöz. Olyan pszichés hátteret eredményez ez, ami önmagában megteremti a gyógyulás alapját és feltételeit. És ezen a háttéren számomra a botránkozásnak is új értelme van. A botránkozás károkozás, lelki értelemben vett károkozás. Nem törődöm a másikkal, csinálom azt, amit mondom, amit akarok, a másikra való tekintet nélkül, és lehet, hogy olyan sebeket ejtek, amiből az illető pszichésen hosszú távon nem tud kigyógyulni, viszont ebben a pszichés közegben sokkal érzékenyebb lesz bármilyen jellegű megbetegedés iránt. Tehát, ha úgy tetszik, a nevői parancsnak is van egy efféle áttétes és nagyon komoly értelmezhetősége. Ha elolvassuk majd otthon, nem szeretném felolvasni a szeretet himnuszát, akkor ebből egyértelműen kitűnik, hogy a szeretet nélkül értéktelenek vagyunk. De a szeretet gyógyító hatalom lelkileg és fizikailag is. Már említettem, de biztos nem emlékeztek rá, nem véletlenül született ez a pszichológiai fogalom, ekléziogén neurózis. Ez az a betegség, amit itt szedünk össze. Itt az egymással való érintkezés szintjén. Amikor nem figyelünk oda egymásra, amikor érzékeny, jobbra vágyó, szeretetre éhes testvéreink idejönnek, és mi nem figyelünk oda erre az igényükre, ennek eredménye egy hosszú távú pszichológiai probléma halmaz, ekléziogén neurózis. Fizikailag is megbetegíthet. Ez az állapot, ha krónikussá válik. És hogy az Isten is így gyógyít bennünket a maga személyes szeretetével, ez az utóbbi időben kapott nálam is egyre fokozottabb jelentőséget és hangsúlyt. Azt mondja a Galata beliekhez írott levél, 2. fejezet, 20. verse. Az Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem. Tehát ez egy személyes szeretet megnyilvánulása. A világ mindenség teremtője, ha csak én egymagam betegedtem volna meg, és engem az önzetlen isteni szeretet képes meggyógyítani, akkor a János 3.16-nak ez a személyre szabott értelmezése így hangzana, hogyha egy valaki is, de az egy valaki akár lehetek én is, hogy egy valaki se vesszen el, vagy ha csak én vagyok egyedül, akkor én ne veszek el, hanem örök életem legyen, hogy valóságosan is, fizikailag is kigyógyuljak testi-lelki betegségeim egészéből. És lehet, hogy ez túl messzire vezető gondolat, de én már arra is gondoltam, hogy lehet, hogy az új teremtés is a szeretet hatalmával épül. Hogy új gondolati pályák alakulnak ki. A gondolat és az érzelem együtt, mert minden gondolat nyomán érzelem jelenik meg, genetikai módosító hatással rendelkezik bizonyos génekre. Tehát az én egész lényem, személyiségem is konkrét módon és formában változhat, ha a szeretet, a jó akarat közegében élek. És ha nem kapom meg itt, vagy nem kapom meg az emberek között valahol, valahol biztos megkapom, és ha én arra összpontosítok, akkor elégséges hatalom arra, hogy engem átformáljon. Maga az Atya szeret titeket. Az Isten fia szeretett engem, önmagát adta érettem, és ezért, ebből fakadóan elfordulok magamtól, élek pedig többé nem én, mert ez képesítő hatalom. Azt mondja a Biblia a görög szöveg felől közelítve a szeretet fogalmához, hogy az agápé az a szeretet, ami értéket teremt abban, amire irányul. Pont ugyanerről van szó. Nem függ a tárgyának az értékétől, nem azért szeretem a másikat, mert szép, mert nekem tetszik, és akkor egyfajta önző viszonyulással kiélvezem a másik társaságát, hanem szeretem akkor is, ha amúgy nem szeretetre méltó. Ha olyan, mint a smirgli, szeretem. Azért, mert az Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem. És ez a viszonyulás a kereszténység maga, és ennek a viszonyulásnak életet átformáló, valóságos gyógyulást eredményező hatalma van. És a bűntől nem csak úgy jelképesen, hanem valóságosan gyógyít. Az önzéstől valóságosan gyógyít. És ha az önzéstől gyógyulok, akkor magára az életre leszek alkalmas. És ha az életre leszek alkalmas, akkor Isten majd magához fogad, mint akit az ő szeretete az életre alkalmassá tett. És ennek megvan a fiziológiai élettani háttere, összefüggései. Nem egy olyan könyv jelenik meg manapság a könyvpiacon, ez nem a reklámhelye, mert nem mondom, hogy ki írta, és nem mondom meg, hogy hol vettem. De például a Változó agy arról szól, hogy az agyunk változik. Változik érzelmi közegben, a gondolkodás révén is. Minél többet gondolkodunk, és minél nemesebb, tisztább dolgokkal foglalkozunk, annál inkább, annál eredményesebben, és a menny szempontjából annál értékelhetőbb módon változik. Valóságosan megy végre a változás, nem csak úgy globálisan a Biblia lapjain, aztán vagy történik, vagy nem. Élettani és fiziológiai vonatkozásai is vannak mindannak, ami lelki síkon bennünk és velünk történik. És ezért ennek a bizonyos érzelmi intelligenciának, amit manapság úgy felkapnak, és méltán, nagyobb a jelentősége és az értéke, mint az intellektusnak. Nagyobb. Mert ugye lehet, hogy egy okos emberrel úgy vagyunk, mint Petőfi a Kárpátokkal, csodálok ám, de nem szeretlek, de ha én érzelmileg nyitottan, és a másik javára szeretett megnyilvánulásokkal viszonyulok, ez közösséget teremt. És a közösség, a valóságos közösség hiánya pusztít. Bezárkózottá tesz, magányossá tesz, depressziósá. És ennek viszont negatív előjelű élettani konzekvenciái is lehetnek. Felértékelődött számomra a Biblia lapján a szeretet fogalma, miután ilyen élettani területre is kiterjeszthető. Az Efézusi levélben például azt mondja Pál, járjatok szeretetben, miképpen Krisztus is szeretett minket. Aztán ugye a Filippi beliekhez ilyen szavakkal fordul, ez volt a szíve csücske gyülekezet, szívemben hordalak titeket. Hát engem a szívében hord valaki, hát akkor velem madarat lehet fogadni. Feleségem szokta mondani, hogyha egy asszony szeretnek, csodákra képes. Én ezt úgy általánosítanám, hogyha egy embert szeretnek, csodákra képes. Mert ez ott van a Bibliában. Szóval a csodák korát éljük, ha ugyan. Rajtunk múlik. Azon múlik, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz, és mennyire tudjuk befogadni az Istennek onnan felül való szeretetét és jóságát. És ezért mondja a Szentírás azután, hogy vágyakozom utánatok a Krisztus Jézus szerelmében. Hát ehhez képest elég kevesen vagyunk néha, a szombatiskolában nem mindig vágyakozunk egymás iránt után, a Krisztus Jézus szeretetében, egy kicsit olyan szelektív az idő szempontjából ennek a szeretet igénynek az elrendeződése, de hát majd. Azt mondja a Filippi beliekhez írott levél 4. fejezet 7. verse, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, megőrzi szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Lehetséges, hogy mi egy ilyen stresszel megterhelt világban élhetünk stressz nélkül? Lehetséges ez? Szerintem igen. Ebből persze messze menő következtetéseket nem vonok le, és nem mondom azt, hogy aki depressziós, az nem hívő, mert ez nincs jogom. És nem is hiszem, hogy a lelkek megítélésének ajándékával ruházott volna fel az Isten. De bizonyos általános érvényű igazságokat az előzőekben megfogalmaztam, és ezt ki a saját életére úgy vetíti ki és úgy alkalmazza, ahogy tudja és akarja. Hadd olvassak fel egy-két igét is, ne csak így szóban idézem. Például a Kolossé beliekhez írott levél 3. fejezetéből. Hozzátenném, ahogy én magamnak is megfogalmaztam, hogy ezek nem vallásos frázisok. Tehát nem csupán ilyen nagyon lelki síkon mozgó értelmezésük lehetséges. Például a Kolossé beliekhez írott levél 3. fejezetének 12. versétől olvasnám. Öltözzétek föl azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek. Nos mit? A könyörületes szívet, jóságosságot,
alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést. Kire irányul ez? Hát a másikra, nem? Elszenvedvén egymást, és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek. Mindeneknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, amely a tökéletességnek kötele. Hogyha elvonatkoztatjuk a vallásos háttértől, hanem csak fiziológiai értelemben kezeljük ezeket, akkor is óriási jótétemény fakad belőlük. A fizikai és a lelki egészség alapvetése ez. Aztán ugyanitt azt olvassuk a következőt, hogy végiglapoztam az új szövetség iratait, hogy vajon hol, mifélével találkozom. A Tesszalonika beliekhez írott első levél 3. fejezetének 12. versét. Azt mondja, kérve kértünk, hogy Istenhez méltóan viseljétek magatokat. Például, hát szóval döbbenetes, hogy jó. 3. fejezet, így hangzik, 3. fejezet, 12. verse. Titeket pedig gyarapítson az Úr, és tegyen bőségesekké az egymás iránt és mindenki iránt való szeretetben, amilyenek vagyunk mi is ti irántatok. Hogy erősekké tegye a ti szíveteket, fedhetetlenekké a szentségben, a mi Istenünk és Atyánk előtt, mikor eljön a mi Urunk Jézus Krisztus mindenő szentjeivel együtt. Szóval így működik a megváltás műve, a szó valóságos értelmében. Így működik a gyógyulás. El lehetünk mi vallásos frázisok közegében, és mondhatunk nagyon szépeket egymásnak, de ne felejtsük el, hogy amiről itt olvasunk, ezek nem vallásos kifejezések, hanem az élet gondolatai. És én lehetek élet illata életre, az én jelenlétem valóságos gyógyulást eredményezhet sokaknak, ha magamról megfeledkezve önzetlenül szeretem a másikat, odafigyelek a másikra, elmegyek hozzá, gyengéden beszélek hozzá, törődök vele, segítek neki, megmelegszik a szíve. Megmelegszik. És most már tudjuk, legutóbbi alkalommal kitértem rá, hogy az antenna rendszerünk valahol a szív környékén helyezkedik el, és a szívünk az, ami az egész rendszer felett egy bizonyos értelemben véve uralkodik. Önálló idegrendszere van, és az agy felől a szív irányába kétszer annyi idegpálya fut, mint fordítva. Szóval nem ismerjük még az igazi bibliai antropológiát sem, kapizsgáljuk, amit most elmondtam, ez is ennek része, vegyük komolyan, hogy valóságos gyógyulás származik abból, ha én szeretek, és legyünk gyógyítók, és vegyük komolyan, hogy adósai vagyunk egymásnak. És ezek az adósságok, ezek nem könnyen törleszthető dolgok. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. És ezt az adósságot megpróbáljuk napi rendszerességgel leróni, akkor örömmel jövünk ide, és itt leszünk már reggel 8-kor. Isten segítsen nékünk ebben. Amen.
Délőtt Isten tiszteletünk végén keressük meg a 212-es számaineket, és énekeljük el imádság előtt az első és második imádság után a harmadik és negyedik versét. Tehát a 212-es számainek első, második, imádság után a harmadik és negyedik versét énekeljük.
Thank you.
Leborulva imádkozzunk.
Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy örökkévaló szeretettel szerettél bennünket, és kiterjesztetted ránk a te irgalmasságodat. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy megtudhattuk azt is, hogy a szeretet nyomán, az önzetlen szeretet nyomán valóságos gyógyulás támad, és hogy a mi emberi érintkezésünk szintjén is figyelembe vehető és figyelemmel kísérhető ez a csoda. Urunk Istenünk, bocsáss meg kérünk azért, hogy a magunk útját jártuk, és a magunk gondolataival, érzéseivel, terveivel voltunk leginkább elfoglalva, és sokkal kevésbé gondoltunk a másikra, mint tehettük volna. Bocsáss meg az így okozott kárért is, betegségekért, rossz közérzetért, depresszióért, magányosságért. Segíts, Urunk, hogy megértsük a szeretet igazságát, hogy a szeretet értéket teremt abban, amire irányul, és hogy valóságos gyógyulás következhet be a szeretet érintése nyomán, és a mi lelki házunk is így épül majd szent templommá, így teszel bennünket a magad személyes szeretetével a mennyek országára alkalmassá. Segíts, Urunk Istenünk, hogy ne álljunk ellenek a szeretetnek, sőt, segíts kérünk, Istenünk, hogy megjelenjen a mi tekintetünk előtt a másik, a mi testvérünk, a mi barátunk, rokonunk, ismerősünk, és segíts, hogy ne fukarkodjunk a szeretet gesztusaival, egy-egy szempillantásra, egy-egy kedves szóval, hogy a másik napját bearanyozzuk, és esetleg valóságos gyógyulást is kiváltsunk nála, mert vele törődnek, mert a magányosság érzését feloldja a mi kedvességünk. Formálj bennünket, mint közösséget is ilyenné, ahol valóságos testi-lelki gyógyulások mennek végbe, és napi rendszerességgel és valóságosan épül bennünk a te országod, a szeretet életrendjére való alkalmasság országa. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, és segítesz majd. Amen.